Hétfőn találat érte a Barátság kőolaj vezetéket, és be is jelentette Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter, hogy nem is jön olaj a vezetéken. Ezek szerint komoly ellátási nehézségekre számíthatunk, vagy azért van bőven tartalék?
Hát ugye Magyarországnak van egy 90 napos kőolaj, illetve kőolajtermék tartaléka, tehát ilyen esetben, hogyha nem érkezik hozamosabb időn keresztül kőolajellátás az ország felé, akkor ezt hozzá kell nyúlni. Magában egyébként a MOL rendszerében is átlagosan egy havi tartalék van kőolajból, tehát én azt hiszem, hogy ha ez a ellátás napokon belül megoldódik, akkor tulajdonképpen jelentős fennakadás nem történik az ország energiaellátásában. Nyilván a hiányzó mennyiséget a következő időszakban majd pótolni kell, azt a hiányzó mennyiséget, ami ezen a pár napon keresztül nem érkezik. Ugye valóban volt egyébként egy ukrán támadás, itt a hírek szerint a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza, illetve az egyik kivattyúállomással szemben. Hát kérdés az, hogy mennyi idő az lehet ezt rendbe rakni. Én azt hiszem, hogyha néhány napig, mondom, kiesik itt a ellátás, akkor ez nem okoz különösebb gondot Magyarország energiaellátásában. Feltéve, hogyha pár napon belül ez vissza.
Egyébként más irányból lehet ilyenkor olajat importálni, vagy pont az a probléma, hogy erre az Ural típusú kőolajra álltak be a finomítók, és emiatt nem is érdemes máshonnan olajat hozni.
Hát ugye a magyarországi finomító, tehát a dunai finomító, illetve a MOL csoport pozsonyi finomítója ellátható az adriai tenger felől is, a Janaf horvátországi cégrendszerein keresztül. A probléma az az, hogy egyrészt nincs akkora volumenre szerződése a magyar félnek, ami egy ilyen esetben szükséges lenne, másrészt gyanítható, hogy a Janaf nem képes a teljes mennyiséget ellátni. Magának a MOL-nak egyébként volt egy kommentárja ezzel kapcsolatban egy évvel ezelőtt, ő azt mondta, hogy ha a Barátság kőolajvezetéken megszakad az ellátás, akkor gyakorlatilag a horvátországi Omisaj kikötője felől lehet ugye ellátni a két belső MOL finomítót. Ez azonban azt is jelenti, hogy olyan 70-80%-ra vissza kell venni a két finomítónak a kapacitás kihasználtságát, és a jelen esetben ennek a kőolajvezetéknek, az Avria kőolajvezetéknek, illetve az Omisai kikötőnek, tehát a Janaf horvát cégrendszerének nincs elég kapacitása ahhoz, hogy ellátható legyen teljesen a pozsonyi, illetve a szászlombatai finomító.
Egyébként ez mekkora áremelkedéssel járna, hogyha ezt húzamosabb ideig így módon kellene megoldani?
Én azt gondolom, hogy ebben az esetben se lenne probléma az ország energiaellátásával, tehát üzemanyagot lehetne majd venni, de valóban jó mondtad, egy ilyen esemény, hogy ez húzamosabb ideig bekövetkezik, tehát hogyha néhány napnál hosszabb ideig történik ez, vagy akár hónapokig elhúzódik, az mindenképpen áremelkedést okozna. Én azt gondolom, hogy 10-15-20%-kal emelkedének a magyar árak. Ugye gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy a teljes magyarországi ellátás nem biztos, hogy a MOL képes lesz fedezni, tehát más importőröknek, illetve magának a MOL-nak is más piacokról valószínűleg tehergépjárművekkel, illetve vasúti módon kell behozni a hiányzó volument. Tehát ez okoz egy ilyen jelentős áremelkedést, hogy egyszerűen nem lesz, hogy kisebb lesz a kínálat olajtermékekből a hazai piacon.
És kérdés az, hogy még a többi olajcég honnan szerzi az olajat, mert még az is lehet, hogy ők is érintettek így módon az orosz hiányból.
Hát ugye Európában gyakorlatilag most már csak a MOL csoport vásárol orosz kőolajat. Van még egy német finomító egyébként, akik kazak olajat vesznek, ami szintén az orosz rendszeren jön keresztül. Ugye lényegében Európában csak a MOL az, aki most már vezetéken orosz kőolajat vásárol direktbe. Tehát más igazából az európai piacon ebben a kérdésben nem érintett.
Akkor beszéljünk az egyéb energiákról. Ha már itt ugye üzemanyagról volt szó, ugye a villamos energia igény jelentősen nő, és a villanyautók száma is jelentősen nő, miközben az ipar és a lakossági felhasználás is jelentősen nő, és a Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint 2025-ben és 26-ban erőteljesen bővülhet a villamosenergia igény. Ráadásul ugye hát a villamosenergia árak az egekben vannak, miközben az ipar az most nem annyira muzsikál. Hogy van ez?
Hát ugye ez az európai elektromos áramárakra igaz, valóban Európában jóval magasabb egyébként az elektromos áramára, mint mondjuk Kínában, vagy az Egyesült Államokban.
De miért?
Hát elsősorban azért, mert itt a fosszilis energiahordozók ára is ugye jóval magasabb. Európában például az elektromos áramárát alapvetően a földgázára határozza meg. A földgázára az pedig jóval magasabb, 3 méter magasabb, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol szintén alapvetően az elektromos áramárát gyakorlatilag a marginális termelésen keresztül a földgáz határozza meg. Kína egy picit más piac egyébként, mert Kínában az elektromos áram termelésének döntő többsége ugye szén alapú, tehát ott tulajdonképpen a szén az, ami a leginkább meghatározó energiahordozó, és a szén árának az alakulása az, ami leginkább meghatározó az ottani elektromos áramárakat. Tehát ezek az okok miatt tulajdonképpen a három nagy vezető kontinensen belül az európai energiaárak ugye a legmagasabbak. Hát Európa mindig is egyébként erejében szegény volt, szemben mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy szemben bizonyos értelemben Kínával is, ahol ugye szén alapú az áramtermelőzőne.
Ugye az ipar most nem igazán muzsikál jól Európában, és ennek ellenére hihetetlen módon megnőtt az áramkereslet. A lakossági felhasználás hajtja ezt, vagy már az elektromos járművek ennyire előre törtek, hogy ennyivel megdobták ezt a keresletet?
Rövid távon leginkább a klimatikus viszonyok változása hajtja ezt. Magyarán szóval mindenki szeretne a nyári melegben klímát üzemeltetni, mert gyakorlatilag a nyári melegek egyre elviselhetetlenebbek Észak-Amerikában és Európában is, tehát hogy ez az egyik fő hajtóerő. Középtávon egyébként három olyan tényező van, amit én látok, ami nagyon komolyan hat az elektromos áram iránti igényre. Egyrészt ugye az elektrifikáció megtörténik a fűtés területén, tehát egyre inkább ezek a hőszivattyúk és egyéb elektromos fűtési rendszerek terjednek el. Másrészt szintén van egy komoly előrettelés ugye az autózásban, elsősorban a személygépjárműveknél, hogy terjed az elektromos hajtás. A harmadik dolog pedig, ami nagyon fontos, hogy egyre inkább az AI erősödésével az adatközpontok energiaigénye nagyon jelentősen nő. Tehát ha nézzük például az Egyesült Államokat, az elmúlt 20 évben stagnált náluk az elektromos áramfogyasztás, a következő 10 évre 25%-os növekedést vár az amerikai energiaügynökség, és ennek a döntő hajtóereje azok a különböző adatközpontok lesznek, amelyek elsősorban a mesterséges intelligencia miatt jelentenek egy komoly növekedést.
Na most ebben a jelentésben az áll, hogy a szén részaránya egyre inkább csökken a világban, és még Kínában is jelentősen csökkenhet a szénnel termelt villamos energia mennyisége, mert hogy a megújulók jönnek föl. Egyébként ez lehet megoldás, hogy tovább támogatni akár a cégeket abban, hogy saját maguknak termeljék meg az áram egy részét legalább?
Hát az, hogy a megújulók erősödnek, az egyértelműen látszik, tehát valóban az új energiatermelésnek most már a 90%-a, tehát a többletnek a 90%-a tulajdonképpen megújuló energiával van biztosítva. Hozzá kell tennem azt is, hogy azért nem feltétlenül olcsóbb ez a megújuló energia megoldás, ugyanis nagyon sok esetben gondoskodni kell arról, hogy a korábbiakhoz hasonlóan 24 órás elérése legyen ugye az elektromos áramnak. A megújuló energiának ugye az egyik nagyon jó problémája, hogy a termelésnek a volumene az attól függ, adott esetben mennyi szélenergia, vagy mennyi napenergia áll rendelkezésre. A köztes időkben pedig vagy a hagyományos fosszilis eljárásokkal kell biztosítani az elektromos áramot, vagy egyre inkább ugye megyünk egy olyan irányba, hogy próbáljuk az elektromos áramot tárolni. Tehát hozzáveszünk ezeket az addicionális beruházásokat, én azt látom, hogy azért a megújuló energia nem feltétlenül olcsóbb, mint a fosszilis megoldás. Ellenben ugye a CO2 kibocsátása alacsonyabb, és az adott esetben egy országnak a kitettsége, a geopolitikai kitettsége is kisebb tud lenni, hogyha megújuló energiára alapozza az energiaellátását.
Egyrészt ugye most a gázára, bár ugye ezt mindig a hírek mozgatják leginkább, most elég alacsonyan van, de még ez mindig az Egyesült Államok beli ára fölött van jóval. De hogy a gáz egyébként egyéb módon nem váltható ki, mondjuk ez a hidrogén történet, ez hol tart most?
Hát a hidrogén történettel kapcsolatban nagyon sokan próbálnak előretörést biztosítani, csak a helyzet az az, hogy a hidrogén előállítási, tárolási, illetve elektromos árammal való visszaalakítási költsége még jóval magasabb, mint mondjuk a földgázé. Gyakorlatilag az úgynevezett zöld hidrogén, tehát ahol elektrolízissel állítunk elő hidrogént megújuló erőforrásból, ennek a költsége még mindig kb. 3-4-szer magasabb, mint az úgynevezett szürke hidrogéné, ami gyakorlatilag földgázbontását jelenti. Tehát itt próbál a világ folyamatosan megoldásokat biztosítani, megoldásokat nyújtani ezekre a kérdésekre. Pontosan a hidrogén az, ahol még olyan jelentős a költségkülönbség a zöld, illetve a hagyományos fosszilis megoldás között, hogy egyébként nem látszik itt az áttörés.
A biogázra lehet-e valahogy úgy tekinteni, hogy az jelentősen csökkentetné a földgáz kitettséget, vagy pedig ez mindig is egy marginális történet marad, pont azért, mert ennek is az előállítása költségesebb?
Két probléma van. Az egyik probléma a biogázzal, hogy költségben bőven fölötte van a hagyományos metán kitermelésnek, tehát a hagyományos földgáznak. Ezzel együtt egyébként komoly erőfeszítések vannak Európában és szerte a világon, hogy a biogáz irányba menjünk el. A becslések szerint mondjuk 2035-re az Európai Uniós kínálat biogázból kb. 30 milliárd köbméter lehet. Az Európai Unió 400 milliárd köbméter földgáz fogyaszt jelenleg. Tehát, hogy a probléma az az, hogy nem csak, hogy drágább, hanem volumenbe sötre tudunk valószínűleg akkorát mennyiséget biztosítani, amekkora egyébként a teljes igény benne. Ezzel együtt mennek ezek az erőfeszítések. Látszik az, hogy itt is technológiailag próbálnak javulni a szereplők, ami azt jelenti, hogy a biogáz egyre versenyképesebb lesz. Azt gondolom, hogy ennek megfelelően lesz tere a biogáznak. A teljes problémára valószínűleg sem tud megoldást nyújtani, jóval nagyobb ugyanis az energiaigény, mint amennyit biogázból elő tudunk állítani.
Na most visszatérnék az elektromos autózáshoz is. Ugye egyre több az elhasznált akkumulátor, és ez az évek során hatványozottan fog emelkedni, ahogy egyre népszerűbbek lesznek ezek a járművek. Az Egyesült Államokban már működnek zsinóráramot biztosító napelem parkok, amelyek ugye használt gépjármű akkumulátorokkal működnek. Ez egyébként hozhat áttörést vagy segítséget, vagy hosszú távon ez se lesz megoldás?
Nagyon érdekes kérdés, és ez attól függ, hogy hol, melyik államban milyen lehetőségek vannak. Ott, ahol gyakorlatilag az év egészében biztosítható az, hogy van megújuló energia, és az akkumulátorok csak arra kellenek, hogy ugye a nappali éjszakai különbséget kiegyenlítsék, ez lehet egyfajta megoldás. A földgömb éjszakabbi részén, ahol például a napenergia a téli időszakban nem adott, vagy jóval kevesebb elérhető napenergia kapacitás van, ott valószínűleg egy ilyen megoldással nem lehet élni, ugyanis ezek az akkumulátorok jellemzően rövid időre, tehát pár napra, maximum egy-két hétre tudnak hatékonyan elektromos áramot tárolni. Tehát ezeken a helyeken, elsősorban mondjuk a 30. féleségi körtől éjszakabbra, ahol egyébként az emberiség nagy többsége él, hogy sajnos ez nem feltétlenül jelent egyfajta megoldást arra, hogy 24 órán keresztül stabilan tudjunk elektromos áramot biztosítani.
Tehát akkor tulajdonképpen a földgáz kitüntetett szerepe az marad az energia mixben.
Igen, én azt gondolom, hogy a következő 2-3 évtizedben valószínűleg a földgáz lesz a legfontosabb szerepe, és hát ugye az elektromos áram igény növekedésével leginkább a földgáz igény fog a fosszilis energiahordozók közül növekedni. Valóban az IEA is egyébként, tehát a Nemzetközi Energiaügynökség is kiemelte, a szén szerepe csökkenhet, a nukleáris energia pedig valószínűleg stagnálni fog. Persze minden attól függ, hogy milyen technológiai megoldások lehetnek a jövőben. Ugyan a nukleáris energiánál is nagyon komoly fejlesztések vannak, tehát az SMR megoldások lehetnek előtérbe. Ha sikerül valamit hatékonyabban, jóval kisebb költséggel megoldanunk, akkor az a technológia jelentős előnnyel fog bírni a jövőbe, tehát itt azért van egy komoly technológiai változás lehetősége is a világban.
Jaj, tényleg, és akkor itt van meg az atomenergia, ami most újra feljövőben van, és Japán a nagy megrázkutatást követően azért újraindította az atomerőműveit is, tehát akkor ennek újra eljöhet a reneszánsza, vagy már el is jött?
Hát gyakorlatilag én a reneszánsz azért egyre még nem mondanám, itt arról van szó, hogy Japán ugye a meglevő nukleáris erőműveit indította újra, hiszen a 2011-es Fukushima-i katasztrófát követően gyakorlatilag ráállították a teljes nukleáris áramtermelést a Szigetországban. Tehát ugye közben rájöttek arra, hogy mondjuk gázalapon, importgázalapon megtermelni az elektromos áramot, vagy szénalapon jóval drágább, mint egy meglévő nukleáris parkot üzemeltetni. Tehát itt igazából a nukleáris energiának az utóbbi egy-két évben való növekedése az ezeknek a régi erőműveknek az újraindítása miatt következett be, nem azért, mert új erőműveket építettek. Ezzel együtt egyébként van egy atomerőmű építési hullám a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi nagy áttörés ezek a bizonyos kis erőművek, az SMR-ek terjedése hozhatja magával. Ha igazak azok a feltételezések, hogy ezek a kis erőművek jelentősen le tudják csökkenteni a beruházási költséget, ami egy mondjuk megawatt óra megtermelt áramegységre vonatkoznak, illetve hogyha ezek biztonságilag olyat tudnak garantálni, amelyeket a mostani technológia nem tud biztosítani.